Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A keresztség kiszolgáltatására készülve énekeljük a 208-as számú dicséretünk első versét. A 208. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva található ez Máté evangéliumában, a 28. fejezetben, a 18. verstől, eképpen. Jézus pedig hozzájuk lépett és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Szeretnénk még egy igeszakaszt felolvasni Nehémiás könyvéből, a mai napra kijelölt részből, a 9. fejezetből, a 7. és 8. verset. Te vagy Uram, az Isten, aki kiválasztottad Abrámot, kihoztad Úr Kaszdimból és az Ábrahám nevet adtad neki. A szívét hozzá hűnek találtad, és szövetséget kötöttél vele, hogy odaadod neki a kánaániak, a hetiták, az emóriak, a periziek, a jebúsziak és a girgásiak földjét. Odaadod az ő utódainak, meg is tartottad ígéretedet, mert igaz vagy. Kedves szülők, keresztszülők, talán első hallásra furcsán hangozhat ez a páshor, hiszen láthatólag és valószínűleg sem Kristóf, sem Imola nem pályázik sem Kánaán földjére, sem Girgásra, sem egyéb más földre, max. Otthon foglalnak el egyre több területet, és ahogy egyre több helyre tudnak elmenni, egyre több mindent kell elrakni számukra, biztonságossá tenni. De mégis akkor hogyan kapcsolódik össze ez a több mint 2500 éve elhangzott imádság töredék, ami egy több mint 4000 éves eseményre utal vissza a mai nappal? Isten szövetséget köt benne. Szövetséget köt benne Ábrahámmal, szövetséget köt Isten az emberrel, és éppen ez történik ma is. Mikor idejöttetek azért, hogy megkereszteljük a gyermeketeket, akkor pont ebben a szövetségbe való felvételnek az aktusa teljesedhet. Pont az történhet, amikor Isten befogadja ezeket a kis gyermekeket az ő nagy családjába, Isten gyermekei közé. Egy szövetségről van szó, nem pedig másról. Nagyon sokan sokféleképpen jönnek ide, sokféle motivációval. Van, aki számára a keresztelő az egy szép hagyomány, egy szép családi szokás. Van, ahol ebben a nagyszülőknek talán kicsit nagyobb szerepe is van, mint a szülőknek. De vannak mások, akik számára a keresztelő pedig valamilyen nagyobb jelentőséggel bír. Úgy gondolják, hogy a keresztvíz az valamilyen csodát, valamilyen varázslatot is magában rejt, és bár vannak olyan szülők, akik elmondták, hogy mióta meg lett keresztelve a gyerek, azóta nem annyira beteges, vagy nem annyira sír, de ez nem egyenes következménye a keresztségnek, és nem is biztos, hogy összefüggésben van vele. De kell valami többnek lenni azért, mert ez egy szövetség. Kell valami többlet jelentőségének lenni. Amikor két ember szövetségre lép egymással, legyen ez akár egy szoros szövetség, mint egy házasság, vagy bármilyen olyan szövetség, ami sokkal lazább ennél, olyankor ez azt jelenti, hogy van olyan rész az életükben, ami közös. Lehet, hogy az egész, lehet, hogy egy kis része, de ezután már van közös ügyük. És épp így, amikor Isten szövetségre lép velünk emberekkel, ez azt jelzi, hogy van közös ügyünk. Nem csak valahol akar lenni, nem csak távolról akar szemlélni minket, hanem velünk együtt akar élni, velünk együtt akarja, hogy része legyen a mi életünkre. Ennek a szövetségnek van egy látható jele. Ez a vízzel való leöntés. Most nagyon sok tanúja lesz ennek, ahogyan itt Kristóf és Imola meg lesz keresztelve. De ez csak egy külső jel. Sokkal több az, ami a belső értéke, ami nem kívülről fog látszódni ezeken a kis gyermekeken, hanem később belül látszódhat majd rajtuk. Hogyha majd egyszer nem csak azt tudják elmondani, hogy én meg vagyok keresztelve, hanem azt is, hogy én az Istennek a szövetségese vagyok. Én az Istennel akarok járni, tudom, kihez tartozom, tudom, kitől tudok segítséget kérni. És ebben nektek van, kedves szülők és keresztülők, rokonok, nagy szerepetek. Ti tudtok ebben segíteni majd nekik, hogyha úgy nevelitek és neveltetitek, hogy legyen ezzel az Istennel, aki szövetségre akar lépni velük, kapcsolatuk. És ez egy olyan szövetség, amit Isten megtart. Azért, mert igaz. Egy olyan világban élünk, amikor mindenre aláírás, pecsét, két tanú kell, esetleg közjegyző is, de az Istennek nincs közjegyzője. Nem pecsételi le a szerződést, hogy szövetségre léptem veled. Ő azért tartja be, mert igaz, és minden ígéretét megtartja. És amikor a keresztelésre parancsot adott, akkor azt ígérte, hogy veletek leszek, veletek vagyok a világ végezetéig. És így ígéri meg ezt ezeknek a kisgyermekeknek is, nekünk is, hogy Isten velünk van a világ végezetéig. Ezekkel a gondolatokkal készüljünk a keresztelőre, és mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnánk, két kérdést teszek fel a szülőknek és keresztszülőknek, kérem, hogy erre közösen álljunk fel. Arra kérem a szülőket és keresztszülőket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Kérdezem tőletek először is, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, akarjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást közösen hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Istenünk, hálatelt szívvel állunk meg most előtted. Hálát adunk neked ezért a két kisgyermekért, hogy ezt a csodát adtad a családjaiknak. Urunk, te látod azt, hogy mekkora öröm lehet ez. Kérünk téged, hogy légy velük az ő növekedésükben, az ő felnövésükben, és te adj az ő számukra áldást. Légy, Urunk, ott, amikor próbákban állnak, akár a szüleik, akár ők maguk, és add, hogy te légy az, aki kapaszkodóként ott vagy mellettük. Istenünk, így kérünk, hogy te légy az ő életükben, te vezesd őket, és segíts meg minden napon őket. Amen. Fogadjátok Istenünk áldását, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete, a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon ti veletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Folytassuk tovább helyünket elfoglalva Isten tiszteletünket, és énekeljük a 345. számú dicséretünk mind a négy versét. Ez a dicséretünk az új énekeskönyvünknek egyik új éneke, ugyanakkor egy ismert dallamra, Várjember szíve készen című énekünk dallamára van. A 345. számú dicséretünk így kezdődik, jöjj, térj be kapunk tárva. Hallgassátok meg, miképpen szól hozzánk Istenünk igéje a mai napra kijelölt igeszakaszból, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 6. fejezet 1-11 verséből eképpen. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogy hogyan élhetnénk még benne. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusban kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele, halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele, feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását és szívünkbe fogadását, gyertek fönnállva, azért imádkozzunk most. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te összegyűjtesz minket. Köszönjük neked, hogy te egy néppé formálsz minket, és hálát adunk neked, Urunk, hogy a te keresztséged az, ami összeköt minket, ami kapocs lehet közöttünk, hogy épp úgy mindannyiunkért meghaltál. Istenünk, olyan sokféleképpen jövünk most eléd. Van, aki boldogan, hálatelt szívvel, valaki gondokkal, és Urunk, mindezeket te tudod a helyére tenni. Te tudod megoldani a problémákat, te tudod a csüggedőt reménnyel telivé tenni, te tudod a mi életünket is vezetni. Így kérünk, hogy szólíts meg most minket, és engedd meg, hogy azt, amit elkészítettél a mi számunkra, azt hagy érthessük meg. Így kérünk, hogy nyisd meg a mi füleinket, de nyisd meg a mi szívünket is. Istenünk, te azt ígérted, hogy a te igéd nem tér vissza hozzád dolga végezetlenül, és így kérünk, hogy hadd dolgozhasson ez most is mi bennünk. Szentlélek Isten, így kérünk, légy közöttünk, és add a te áldásodat a mi Isten tiszteletünkre. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 25. számú Zsoltárunk második versét énekeljük. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik: Útjaid, Uram, mutasd meg! Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint szól hozzánk a már felolvasott szakaszból, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, a 6. fejezet 11. verséből, eképpen. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Amen. Gyülekezet foglalja a helyét. Talán furcsa lehet, hogy a mai napra a 4 bibliaolvasó kalauzban levő igeszakasz közül van egy, aminek az a címe is, hogy keresztség és új élet, és mégsem a keresztelő előtt beszélünk róla. Pál apostol, amikor megírta ezt a levelet és elküldte Rómába, oda a gyülekezetnek küldte. Olyan embereknek, akik már, hát mondjuk így csúnya kifejezéssel, túl voltak a keresztségen. Ők már megkeresztelkedtek benne, éltek a gyülekezetbe, de mégis emlékezteti őket arra, hogy mit is jelent a keresztség az ő életükben, és egyben emlékezteti és tanítja őket arról is, hogy mit jelent keresztényként élni. Mi az, amit össze lehetne foglalni egy mondatban úgy, hogy ez a keresztény identitás. És több biblia magyarázó is azt mondja, hogy ez a 11. vers, ez az, ami összefoglalja a keresztény identitásnak a lényegét. Hogy azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Mert bár egy rövid mondat, mégis nagyon sok minden van benne. És arról szól ez a rövid mondat, hogy a keresztény életnek a közepén Istennek kell lennie. Isten az, aki körül egy keresztény embernek az élete forog, akire ránéz, aki szerint él. De vajon minket meg tud-e így határozni ez a mondat? Vajon ránk is igaz-e? Vajon minket is befolyásol-e? Így kezdi, hogy meghaltatok a bűnnek. Ez egy nagyon radikális kijelentés, hiszen egyetlen egy dolog van talán a világon csak, ami egyszerű, visszafordíthatatlan, pótolhatatlan, helyrehozhatatlan, az pedig a halál. Ha egyszer valaki meghalt, nem lehet mást a helyére állítani, nem lehet pótolni, nem lehet visszacsinálni. Nagyon sok mindent meg lehet javítani, de ha elvesztünk valakit, azt nem. És Pál apostol ezt mondja a bűnre is, hogy ti meghaltatok a bűn számára. Talán nagy kérdés lehet az is, hogy hogyan kapcsolódik hozzánk a bűn kérdése, hiszen egyikünk sem bankrabló, egyikünk sem ölt még embert, és ilyen nagy bűnökre gondolunk akkor, amikor meghalljuk a bűn szót. De a bűnt azt talán úgy is össze lehetne foglalni, hogy ez az, amivel fájdalmat okozunk másoknak, amivel megkárosítunk másokat, és a fájdalmat okozásnál talán már megállunk, hogy hát igen, nagyon sok minden van, amivel fájdalmat tudunk okozni a másiknak. Gondoljunk csak egy egyszerű kis hazugságra. Mikor kiderül az igazság, mekkora fájdalmat okozunk a másiknak, annak, akinek hazudtunk. Vagy egy egyszerű beszólás, amit talán nem is gondoltunk komolyan, csak félig viccesen vetettünk oda. Mekkora galibákat tud okozni. Vagy éppen gondoljunk arra a kisgyerekre, aki elcseni a testvérének a csokiját. Hát abból akkora probléma tud lenni. Talán egy egyszerű kis csoki, de nagyon nagy fájdalmat tud okozni a másiknak. Tele van az életünk olyan tettekkel, olyan hozzáállásokkal, amikor fájdalmat okozunk a másiknak, amikor a bűn jelen van az életünkben. És azt mondja Pál, hogy ti meghaltatok a bűn számára. Nektek nem a bűn körül kell, hogy forogjon a gondolatotok. Nem abban kell állnia, hogy én még mindig nem tudok jót tenni, még mindig lehúz a sok bűn, még mindig nagyon rossz ember vagyok, még mindig nagyon sokat küzdök azzal, hogy bármi jót tudjak tenni. Kétféleképpen is rosszul állhatunk hozzá keresztényként a bűnhöz. Az egyik az az, amit Pál apostol itt rögtön a fejezet elején mond, hogy mit mondjunk tehát, maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy mindegy, hogy mit csinálnak, hiszen Jézus úgyis megbocsátott nekik. Ennek a másik változata az, hogy ha minél több bűnt követek el, akkor Isten annál kegyelmesebb hozzám. De azt mondja Pál apostol, hogy ha te már a Krisztusé vagy, akkor nem tudsz így hozzáállni. Nem mondhatod azt, hogy azt csinálok, amit akarok, meg hát még több kegyelem, még több bűnre, hanem ezt fel kell annak váltani, hogy én már meghaltam a bűn számára. Engem a bűn már nem irányít, már nem befolyásol. És ott van a másik oldala is, amiben talán gyakrabban esünk bele, amikor túl sokat aggódunk egy-egy bűn miatt. Amikor Isten már rég megbocsátott volna nekünk, már rég bocsánatot kértünk tőle többször is, de még a gondolatainkban még mindig ott van az, hogy én elhibáztam, én rosszul tettem, én megint elbuktam. Annyira szeretjük a tékozló fiúnak a történetét. És ott van benne az ifjú, aki elment otthonról, és amikor ment haza, futott elé az édesapja, vagy éppen az 100 juhból az egy elveszettet, amikor hazaér, azt mondja a példázat, hogy akkor nagy öröm van otthon. És mi annyira szeretjük ennek a nagy örömnek az érzését. És talán többször is odáig jutunk csak az Istennel való kapcsolatunkba, hogy de jó, megtalált vagyok. Aztán a következő pillanatban már valahol megint távol vagyok, csak azért, hogy megtalált lehessek. És ez is elválaszt minket Istentől. Meg kell tanulnunk Isten mellett élni. Meg kell tanulnunk a bűnt a helyén kezelni. Sem nem mondhatjuk rá azt, hogy nem érdekel, mert nincs hatással rám. Sem nem mondhatjuk azt, hogy igenis rágódni akarok rajta, igenis meg akarok nagyon sokáig bűnhődni, hanem el kell hinnünk azt, hogy Isten megbocsát nekünk. És abban a megbocsátásban benne van az is, hogy legközelebb nem akarom elkövetni. Mennyivel jobb lenne úgy élni az életünket, hogyha nem az lenne az Istennel való kapcsolatunknak a középpontjában, hogy hányszor hibáztunk, hogyha nem az lenne a középpontjában, hogy mennyire rossz emberek vagyunk, mennyire gyengék vagyunk, hanem tudnánk valóban Isten dicsőségére élni. Hogyha ez lenne ott a közepén, hogy én az Urat akarom szolgálni, hogy én az ő útján akarok járni, hogy én bele akarok kapaszkodni. Mert ez egy szabad élet. Nem szabados, hanem Krisztusban szabad élet. Az ennek a második fele az ige szakasznak, hogy éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Éltek Istennek. Isten van a középpontban, nem én. A világ nagyon sok helyről azt próbálja sugározni, hogy mert megérdemled, mert neked jár, mert minden körülötted forog, de a keresztény élet nem körülöttünk forog, nem Isten forog körülöttünk, hanem nekünk kellene Isten körül forognunk. És ez az élet csak úgy lehetséges, hogyha Krisztusban van, hogyha Krisztus is ott van velünk, bennünk, hogyha elhisszük azt a mérhetetlen csodát, hogy azt a akadályt, azt a távolságot, ami Isten és ember között van, pont a bűnök miatt, azt ő eltörölte. Azzal ő már kezdett valamit, azt ő már felszámolta. És amikor valóságossá lesz számomra mindaz, ami a keresztségben vagy az úrvacsorában történik, mert mind a két sákramentum annak a jele, hogy Isten annyira szeret minket, hogy értünk, meghalt. Azért, hogy nekünk a bűneinkkel ne kelljen szenvednünk tovább. Mert nem tudunk velük mit kezdeni, annyival nagyobb. De Jézus ezt már megtette helyettünk. Olyan sokszor szoktuk mondani nem hívő embereknek, hogy gyere, légy keresztény, Jézus segít. A hittanosok szokták is mondani, hogy hát a válasz Jézus mindenre. De vajon meg is éljük azt, hogy Jézus a válasz? Amikor már bent vagyunk, keresztények vagyunk, gyülekezetben járunk, azt mondjuk el magunkról, hogy keresztény vagyok, Istenhez tartozik az életünk, akkor is el tudjuk még ezt mondani. Akkor is jelen van az, hogy én itt tényleg jobb, mert Jézusnál tényleg jobb az élet. És ez az élet egy alázatos élet. Meghajtom a fejemet azelőtt, hogy Istennek mi az akarata. Nem azért, mert rabszolgaként akar használni minket, nem azért, mert ez valami nehéz dolog lenne, és kínozni szeretnénk magunkat, hanem azért, mert Isten az, aki tudja, hogy mi az igazán jó, ami számunkra. Még nem találkoztam olyan emberrel, aki Istennek az útját követte volna, és azt mondta volna, hogy az Isten nagyon rossz irányba vitte őt. És olyan sok kifogásunk van erre is. Nagyon sokszor azt szoktuk mondani, hogy ha tudnám, akkor cselekedném. Ha tudnám, hogy mi az Istennek az akarata, akkor megtenném. Viszont ezzel nagyon sokszor csak becsapjuk magunkat. Mert talán nagyon jól tudjuk, hogy mi az Isten akarata a szívünk legmélyén, de nem akarjuk megtenni, mert a vágyaink, a saját érdekünk más irányba visz. Vajon megnyugtatjuk és becsapjuk magunkat azzal, hogyha tudnám, cselekedném, vagy keressük is az Isten akaratát. És annak ellenére, hogy ez egy alázatos élet, ez egy szabad élet is. Szabad arra, hogy jót tudjunk tenni. Szabad arra, hogyha bántanak minket, hogyha minket ér sértés, akkor akár csak legyinteni tudjunk egyet. Szabad élet arra, hogy meg tudjunk mozdulni a másikért, hogy észre tudjuk venni a másiknak a szükségét, hogy észre tudjuk venni azt, hogyha másiknak vigasztalásra, bátorításra van szüksége. De szabad élet ez arra is, hogy szeressük egymást. Szeressük azt, akit talán nagyon nehéz. Hogy segítsük azt, akit eddig nagyon nehéz volt. Isten szabaddá tud ezekre tenni. És szabaddá tesz úgy is, mintha egy boltból jönnénk haza, egy nagy bevásárlásról, és amikor olyan sok minden van a kezünkben, érezzük azt, hogy húz lefele, érezzük azt, hogy ez terhes, hogy ez nyom, és amikor letesszük, olyan jó érzés ezektől a terhektől felszabadulni, és épp így szabadít fel Isten is arra, hogy a jót tudjuk tenni. De ez az élet egy reménység is. Reménység azért, mert van kitől reménységet várni, van kitől segítséget várni, van kitől segítséget kérni. Nem csak itt a földön, hanem a földi élet után is. Istenben reménykedhetünk, hogy nála van folytatás, hogy nála van tovább. És hát Pál ezzel kezdte, én ezzel fejezem be, hogy azt tartsátok magatokról. Olyan, mintha azt mondaná a rómaiaknak, hogy higgyétek már el végre. Higgyétek már el végre magatokról azt, hogy ti meghaltatok a bűnnek, és éljetek az Istennek Krisztusban. Higgyétek már el azt, hogy tudtok egy új életet kezdeni, egy más életet, ami az Istené, ami a jó. Hidd már el végre, és határozzon meg ezt téged. Állj hozzá úgy a kérdésekhez, állj úgy hozzá a döntésekhez, az életedhez, hogy te meghaltál a bűnnek. Nem a bűnnek kell, a rossznak kell befolyásolni, hanem az Istennél nyert szabadságnak, a jónak, annak, hogy tehetünk jót, hogy szerethetjük a másikat. Tudhatom magamról, hogy képes vagyok valamire. Tegyük fel, képes vagyok arra, hogy egyszer énekes legyek. Nem szeretnék énekes lenni, de talán képes vagyok rá, vagy hát ki tudja. De ameddig csak tudom ezt, és nem kezdek el döntéseket hozni afelé, hogy én énekes leszek, nem is leszek az. Ameddig csak tudjuk, ameddig csak úgy szoktuk mondani, az elmélet van meg, és a gyakorlatban nem látszik ennek a hatása, addig nem igazán tudunk úgy élni. És Pál apostol pont ezt mondja, hogy ne csak elméletben legyen meg az, hogy te a Krisztusé vagy, hanem látszódjon meg az életeden is. És legyen az, ami bátorít, hogy tartsátok magatokról azt, hogy ti meghaltatok a bűnnek, éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Ez az egyszerű igeszakasz egyszerre bátorít minket. Bátorítja azokat, akik újra és újra azzal szembesülnek, hogy elbuknak. Bátorítja őket, hogy nem a bukásaikkal kell foglalkozniuk, hanem Istennel kellene, Istenre tekintő életet kellene élni. Helyre teszi azokat, akik úgy gondolják, hogy nekik nincs semmi dolguk az Istennel. Helyre teszi őket, megvigasztalja azokat, akik szomorúak, akik elbuktak, és nagyon sokszor lehoz a földre is, hogy nem magam körül kellene forogni, hanem az Istenre nézni. Bátorítson minket ez az ige szakasz, bátorítson minket, és hadd legyen ez a mi keresztény identitásunknak is az összefoglalása, hogy meghaltunk a bűnnek, de élünk Istennek, Krisztus Jézusban. Hogy váljon ez valósággá, ami számunkra, hogy Istenre nézve élhetünk. Amen. Imádkozzunk. Folytassuk tovább imádságunkat fönnállva. Istenünk, szeretnénk hinni, vallani és magunkénak tudni azt, hogy meghaltunk a bűnnek, de élünk neked, Krisztus Jézusban. Urunk, szeretnénk azt, hogyha úgy telhetne az életünk, hogyha te vagy a középpontva, hogyha te vagy az, akire figyelünk, hogyha nem terelné el semmi más a figyelmünket te rólad. És hisszük azt, hogy ebben tudsz nekünk segíteni a te lelked által. És így kérünk ebben segítséget te tőled. Urunk Istenünk, szeretnénk eléd hozni mindazokat, akik betegek, akik kórházi ágyakban fekszenek, vagy éppen otthon. Kérünk, te adj gyógyulást nekik. Te adj türelmet a gyógyuláshoz. és te adj türelmet az ápolóknak, ha kell, engedd, hogy erőn felül tudjanak teljesíteni. És Istenünk, itt szeretnénk kérni mindazokért, akik küzdelmeket vívnak az életükben. Engedd, hogy te nálad találhassanak megoldásokat, te nálad találhassanak menekülést. És Urunk, talán mi magunk vagyunk azok, akik oly sokszor vívnak, és keresünk téged. Engedd, hogy mi is megtalálhassunk téged, és hadd járhassunk veled. Istenünk, így kérünk, hogy légy velünk az előttünk álló héten is. Te segíts minket minden próbánkban, minden feladatunkban. Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. A gyülekezet foglalja le helyét. Szeretettel hirdetem az adakozás lehetőségét, és köszönöm meg a gyülekezetnek az eddigi adományait is. Szeretettel hirdetem, hogy jövő héten hónap utolsó vasárnapja lesz, így az úrasztalát megterítjük, úrvacsorás istentiszteletet tartunk, hogyha Isten is éltet és segít bennünket. Szeretettel hirdetem, hogy jövő héten szombaton, július 30-án délután 4 órától a szombati ifiseknek, tehát azoknak, akik már konfirmáltak, ifi délután tartunk a gyülekezeti házban. Szeretettel hirdetem, hogy augusztus 8-a és 10-e között a 18 éven felüli ifjúsági bibliakör, a hétfői ifisek nyári tábora lesz Pilismaróton, amire még lehet jelentkezni. Szeretettel hirdetem, hogy szeptember 12-e és 16-a között gyülekezeti csendesetet tartunk Mátraházán, amire szintén lehet még jelentkezni. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 823. számú dicséretünk mind az 5 versét. A 823. számú dicséretünk így kezdődik: Jézus hív, bár zúgmorajlik, életünk vad tengere.